A mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a szép reformáció énekünket, a 390. dicséretünk első verszakát. Foglaljunk helyet, a második, harmadik verszakot énekeljük el. Erőnk magában mit sem ér. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a Máté evangéliuma szavain keresztül.
A Máté evangélium a 18. részének első 5 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
Köszönjük szépen, helyünkről felállva imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked őszintén, hogy mi csak a magunkban rólad alkotott képek szerint tudunk gondolkodni arról, hogy milyen is vagy te. Sokszor elképzelni akarunk ahelyett, hogy hinnénk benned. Köszönjük azt, hogy a te kezednek erejét és hatalmát sokszor tapasztalhattuk már. Köszönünk minden szabadítást, amit elvégeztél az életünkben, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy te avatkoztál be az eseményekbe, és ezért lehetünk most is itt. Magasztalunk azért, hogy a hatalmadat fenségesen megmutattad a Golgotán. Áldunk téged Jézus keresztjéért, azért a győzelemért, amit ő aratott minden ellenségeden és ellenségünkön. Köszönjük, hogy te vagy az erős vár nekünk, ami erőnk magában mit sem ér, de a tied győzelmes hitre vihet minket is. Kérünk, nyújts ki most is a te kezedet, sőt, vegyél kézbe minket. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy karban tarts bennünket, hogy éreztesd velünk a gyöngét szeretetedet, irgalmadat, bűnbocsátó kegyelmedet. Szeretnénk bizalommal kiszolgáltatni magunkat neked, tégy velünk akaratod szerint, hisszük, hogy mindig az a legjobb, jó és a legjobb, amit te akarsz velünk. Szólj hozzánk most is kegyelmesen, a te igéd és lelked által, és munkálkodj bennünk hatalmasan. Könyörgünk az elszakított részen élő magyarságért. Te tudsz igazságot szolgáltatni nekünk is úgy és akkor, ahogy te akarod. És köszönünk azért is, hogy őrzöd és óvod a kárpátaljai fiatalokat, rejtsd el őket. Kérünk a kényszer sorozás elől, ments meg az életüket, a családokat, az ott élő magyarokat, de más népeket is. S teremts békét, mert te vagy a békesség Istene. És köszönjük a világos igei szót, a jövendő a béke emberéjé. Így kérünk, hogy taníts bennünket igéd és szent lelked által most is. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvasom, az első fejezetből a harmadik verstől eképpen. Hálát adok Istennek, írja Pál, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először a nagyanyádban, Lóiszban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amelyet a kegyelem által benned van. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kedves testvérek, a korai keresztény közösségek csak úgy, mint most Szíriában, és jó pár helyen még Európán kívül, de most már lassan Európában is, mindig veszélyeztetettség és fenyegettetés között élt. Pál apostol imádkozik, és közben újra és újra eszébe jutnak azok az emberek, akiket részben ő állított be a szolgálatba. Itt is beszél arról, hogy egyszer Timóteus feje fölé tartotta a kezét, és tovább adta Isten áldását, hogy az Isten tisztelet végén sem a lelkész áldja meg a gyülekezetet, hanem a lelkész csak eszköze az Istennek, vagy aképpen az áldást továbbadja. Mi tovább adjuk Isten áldását, és nem mi áldunk meg bárkit. Vagy egy keresztelő alkalmával is a végén, amikor elhangzik Isten áldása, akkor Isten a töredékes, nyomorult emberi csatornán keresztül akarja, így döntött, az ő áldását adni. Pál apostolnak Timótheus szerint óriási feladata volt Efézusban, és azt is tudjuk Timótheusról, hogy hajlamos volt a félelemre és a megtorpanásra, és nem csak ő van így. És ezért bíztatja azzal Pál apostol a levelében, hogy az Isten sok mindent nem adott nekünk, de sok mindent adott. Nem adta a félelem lelkét, de adta az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Nem a csüggedés és a gyávaság lelkét, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Lehetséges az, hogy egy Istenben bízó ember féljen? Ha most azt mondanánk, hogy nem, hát aki Istenben bízik, aki már hívő keresztény, az attól kezdve soha nem fog félni semmitől. Nem így van. Ez egy hamis állítás lenne, sőt, a Biblia se ezt mondja. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ha félek is, bízom benned. Vagyis maga a Szentírás mondja azt, hogy időnként félelmetes helyzetbe kerülhetünk, és a szívünket átjárja a félelem. Lehet ez egy munkai helyzet miatt, egy egészségügyi probléma miatt, a szeretteink miatt, testi baj miatt. Egyáltalán a félelem az mindig valahol a bizalmatlanságból gyökerezik. Figyelmeztet Isten igéje, hogyha ki akarunk józanodni, akkor tudomásul vehetjük azt, és vehetjük azt a forrást, ami kiűzi a félelmet, az Isten szeretete, és helyette bizalmat, józanságot, Isten lelkét és erőt ad a helyére, a szívünkbe. Aki hozzá tartozik, Istenhez tartozik, az mindig számíthat arra, hogy Isten lelkével együtt ezeket is megkapja. De újra mondom, minden ember életében időnként munkálhat a félelem. Nemrég mondta valaki, hogy egy telefonbeszélgetés során hazudott. És mikor letette a telefont, akkor gondolkozott el rajta, hogy miért csináltam ezt? Hát semmi értelme nem volt. Ha megmondta volna az igazságot, akkor se lett volna baj belőle. Nem is értette, hogy miért nem azt mondta, ami az igazság. És nem egyszer így vagyunk, hogy még attól is félünk, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk, ami a valóság van, amit egyszerűen a másik érdekében, vagy az ügy érdekében meg kell mondani. Akik hitben erősek, azok tudják, hogy valójában erőtlenek, és csak az Isten erejével lehetnek erősek. A gyávák mondják azt magukról mindig, hogy én mindent legyőzök, ide nekem az oroszlánt is. Lehet tudni, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor mi nem tudunk győzni, mert az kevesek vagyunk. Viszont, ha az Isten ereje van a szívünkben, akkor átvisz minket. Azt mondja az egyik próféta, hogy Uram, veled a kőfalon is átugrom. Hát időnként mi reggel alig bírunk fölkelni, nemhogy kőfalon átugorni, meg átmászni, szó sincs róla. De amikor az Isten ad erőt, akkor ez is más lesz. Onnan fakad a félelem, mert Timóteus emberi alaptermészethez tartozott, hogy időnként félt, kisebb rendőrségi érzés volt benne, gyáva volt, sőt azt mondta, hogy képtelen vagyok, hogy Efézusban, ebben az irtozatosan pogány városban, ahol legalább 40 istenségnek volt temploma, szentélye és szobra, itt én hirdessem az evangéliumot, és ennek valamilyen pozitív hatása legyen. A félelem mindig az Istennel szembeni bizalmatlanságból fakad, kételkedésből, a szívünkből. Egy beszélgetés során az egyik nyári konferencián összegyűjtöttük, 40-50 olyan dolgot írtak föl a résztvevők, amiből a félelem fakad, ami miatt félni tudunk. Sokan oda is eljutnak még, amit utoljára fölírtott valaki, hogy félek az Istentől. Hát attól félünk, akit nem ismerünk igazán, vagy amit nem ismerünk igazán. Sokszor előfordul, egy sötét erdő szélén megáll az ember, most ide menjek be, hát ki tudja, hogy mi van ott bent. Bagoly, meg vadmacska, meg esetleg puma, bár ezek már Európában fogyatkoznak, de egyszerűen a sötétségtől is. Felnőtt emberek csak égvagyott villany mellett tudnak aludni, mert ott munkál a félelem a szívben. Félem az Istent, ez nem azt jelenti, hogy félek tőle, hanem azt jelenti, hogy félem őt. Tisztelem, szeretem, szavára hallgatom. Sok félelmet, csalódás, erőtlenséget, bizalmatlanságot és megrendülést elkerülhetnénk, hogyha az imádságaink meghallgatásának a módját rábíznánk az Istenre. Nagyon szeretnék valamit. Ez egy normális dolog. Teljesen emberi. Legyenek csak vágyaink, elképzeléseink és terveink. Nagyszerű dolog. Az mindig borzasztó, amikor valakinek se vágya, se terve, se elképzelése, se jövőképe nincs, ez tragédia. Legyenek csak elképzeléseink. Mondjuk el, de mondjuk el Istennek, mit szeretnénk. A bizalom azt jelenti, hogy rábízom a meghallgatást. Miért az Isten mindent tud? Hát persze. Hát nem is lenne Isten, nem? Én nem tudnék egy olyan Istenben bízni, aki nem mindenható. Hát akkor megcsinálom magam. Hát ha ő is csak olyan értelemben fogyatékosan tud dolgozni, hogy bizonyos határig terjed a hatalma, hát kinek kell egy olyan Isten? De egy olyan Isten, akinek határtalan a kegyelme, határtalan a lehetősége, és szavával képes alkotni, teremteni, világosságot teremteni, meg állatokat, meg embert, meg növényeket, hát abban igazán meg lehet bízni. Miért? Mert ismer minket. Ő teremtett téged is. Ő pontosan tudja, hogy milyen vagy. Mire vagy képes, hol az erőd határa, milyenek a szíved gondolatai, mit szeretnél, milyen vágy van benne, amit lehet, hogy magad előtt sem mehetsz bevallani, hogy jaj, ezt nagyon szeretném. Mondd el annak, aki hallja, amit mondasz. És hozzá lehet tenni, hogyha ez téged megdicsőít, és megegyezik a te akaratoddal, légy szíves, hallgass meg. A bizalom az mindig erősít. De így van ez a házasságon belül is, nem? Hát jól néz neki az, aki szereti a férjét, vagy a feleségét, vagy akiben szerelmes, de nem bízik meg benne. Hát jól néznénk ki, ha a férjünk fiatal nők között dolgozik a munkahelyén, akik általában úgy öltöznek, ahogy, mert ilyen a világ, és akkor minden nap rettegéssel telne reggel a reggelizés, hogy jaj, most megint bemegy azok közé a férjünk. Hát van úgy, hogy be kell menni. Azok meg még olyanok, olyanabbak közé is, vagy fordítva. Amikor a feleségem egy csinos, kedves, fiatal, vagy idősödő nő, de még mindig jó ránézni, és akkor valaki attól retteg, hogy jaj, mi lesz, hogyha kikezdenek vele. Még az is előfordulhat. De nem ezen múlik, hanem azon, hogy aki bemegy, annak ott van az az erős bizalom, szeretet, szerelem, hogy én a férjemet, a feleségemet szeretem. Hozzá hű leszek, vele szentül élek, egy életen át, amíg csak a halál el nem választ tőle. És akkor megszűnik a félelem, a bizalmatlanság, vagy a rettegés, az is sokaknak van, és ott lesz a bizalom és a józanság az ember szívében. Figyeljük meg, hogy Jézusnak tökéletes volt a bizalma és a szeretet kapcsolata az Istennel. Nyugodtan aludt a viharos tengeren a hajóban. Tanítványok már kiakadtak teljesen. Hát milyen vihar ez, és te alszol? Urunk, nem érdekel, hogy elveszünk? Na de Jézus tudta, hogy kinek a kezében van a természet. A szél, az eső, a vihar, a hullámok, a tenger. És amikor fölébresztik, akkor azt mondja, hogy csendesedjél, némuljál. És lecsillapodtak a hullámok, elmúlt a szél, megállt az esőzés, és szép csöndben kihajóztak a partra. Ezt kellene kicsit komolyabban vennünk mindnyájunknak, hogy vagy van mindenható Isten, vagy nincs, döntsük már végre el. Mert ha van, akkor bízzuk rá a dolgainkat. Mondjuk el neki. Munkai kérdést, szerelmi kérdést, magányosságot, társkérdést, gyereknevelés kérdését, anyagi helyzetet. Jaj, mi lesz, ha? Hát ilyen mindig lesz, hogy mi lesz, ha. Amíg ez a világ fönnáll, mindig lesznek ilyen kérdéseink. Mert sokszor egyáltalán nem úgy alakul a dolog, ahogy mi szeretnénk, meg a dolgok. De nem tudjuk, hogy mi az Isten terve. És ha bízunk benne, akkor elhisszük azt róla és neki, hogy a legjobbat akarja nekünk. Az éppen gyenge Timótus, mert Timótus se volt mindig gyenge, az éppen gyenge Timóteust erősíti Pál. Azzal kezdi, hogy emlékezteti őt valamire. Azt mondja, Timóteus, elfelejtetted, hogy a te édesanyád egy hívő asszony volt, meg a nagymamád is. Timóteus, ők imádkoztak, és most is imádkoznak, érted? Meg én is könyörgök, érted? Ez már három. De jó, egy családban legalább egy valaki van, még jobb, ha legalább hárman vannak, akik imádkoznak a család többi tagjáért, akik még nem ismerik Jézust. Aztán egyszer csak Timóteusnak is eldőlt, hogy Krisztussal akar járni. És azt mondja Pál erősítve Timóteust, biztos vagyok benne, hogy benned is megvan az az erős hit, ami az édesanyádban és nagymamádban megvolt, akiktől olyan sokat kaptál és tanultál. Gondol rájuk is, meg arra, hogy kicsoda Jézus, és ez meg fog erősíteni téged a szolgálatban, ebben a pogány városban is. Újra mondom, félni azt jelenti, hogy nem bízom az Istenben igazán. Nem hiszem el igazán, hogy megtart viharban, betegségben, jövőre nézve, félelmetes helyzetekben is. Emlékszem, amikor valakinek az autójába ültem, aki 230-szal ment a német autópályán, akkor nem voltak még korlátozások, és egy barackpálinkás üvegből kortyintott egyet. És már csak szürke fal volt jobbra és balra. Jött jobbról egy kamion, és akkor azt mondtam, hogy na itt a végünk. De föl tudtam kiáltani az Istenhez. Uram, te el tudod rántani a kormányt, ha kell. És ez történt. És túléltük. Vannak ilyen helyzetek, és vannak ennél még sokkal rosszabb helyzetek is. Amikor ott van egy beteg gyerek, és mi állunk az ágya fölött, és fogalmunk nincs, hogy most mit kell csinálni. Meg néha az is, aki ennek a szakembere a betegségnek, ő sem tudja, hogy ez most így komplex módon mi lehet. A bizalmatlanság mindig felkúszik a szívünkbe, és összeszorítja azt, és tönketeheti a gyomrot, a bérrendszert, vagy éppen a szívünket, de a bizalmunkat mindenképpen. Amikor nem hiszem el, hogy a mindenható, mindenható. Amikor megroppan a bizalom, amiről a Szentírás is ír. Mindenre és minden más okból fakadó félelemre is azt mondja Isten, hogy ez nem tőle van. Ő az erő, a szeretet és a józanság lelkét akarja nekünk adni. Nem a félelem lelkét, újra mondom, az erő, szeretet és a józanság lelkét. A dinamis azt jelenti, hogy erő. Dinamikus emberré akar tenni minket. Erővel teli, szívünk erőtől duzzadó emberré. Olyan nagy hiány van ebben, nem? Hogy erős, szavahihető, strapabíró, terhelhető férfiak és nők. Azért a mai világban különösen nehéz 2, 3, 4, 5 gyereket nevelni. Nem csak anyagilag, mert sokszor ezt mondják, hogy lehet ez bírni anyagilag. Én megmondom őszintén, hogy ez a legkevesebb, te se kell inni. Ez a legkevesebb. Arról gondoskodik Isten. Sokkal több probléma lehet azon, hogy van elég pénz, vagy nincs. Azt mindig kipótolja. De ennyi gyerek mellett azért mindig van valami. Ha annak nem, akkor annak van problémája. Azzal nincs bel, akkor azzal. Ha az egésszel nincs, akkor jön valami máshonnan. És újra nyomás alá helyeztetünk, de hát ha kapjuk az erőt az Istentől, akkor ő megerősít minket lelke által. Kinek nincs közülünk szüksége erőre? Úgy elszáll időnként az erőnk a nap vége felé. Végig dolgoztunk keményen egy napot, feszültségek között jártunk, néha megaláztak meg szeretetlenül, bántak velünk, és ha hazamegyünk, időnként még ott is áll a bál, mert éppen egymásnak estek a gyerekek, vagy valami más baj van, vagy jött egy telefon, hogy nagymama súlyos beteg lett, most derült ki, és itt van, mindig van valami. Ne számoljunk csak arra, hogy lesz olyan, hogy nincsen semmi. Mindig van valami. Kisebb, vagy nagyobb, néha van olyan, hogy egy hétig talán nincsen semmi olyan probléma. De hát azt akarja az Isten, hogy emeljük fel a fejünket, hogy le tudja törölni a könnyeinket, hogy megbátorítsa a szívünket, hogy megértsük, hogy a félelem Ádám és Éva lázadása óta van a világban. Ott olvassuk azt, hogy Ádám elbújik az Isten elől. Addig beszélgetett vele, színről színre látták egymást. Elbújtam, mert szavadat hallottam, és félni kezdtem. A bűneset előtt beszélgetnek az Istennel, az Isten elől szakítás után rejtőzködnek az Isten elől. Erő kell időnként, nagy erő kell ahhoz is, hogy egy kedves szót ki tudjunk mondani, vagy megdicsérjünk valakit, vagy azt mondjuk akárkinek a családban, úgy örülök, hogy vagy, hogy itt ülsz még az asztalnál. Lehet, hogy éppen, ha idős ember, lehette magát. És akkor mi van? Van mosógép, nem? De sokkal fontosabb, hogy tudjuk és akarjuk szeretni, vagy pedig nem mer. olyan kevés ideig vannak velünk. Nem csak az öregjeink, sokszor a fiatalok is. Ezért, azért vagy amazért most ez nem is lényeges. Az erőfeszítést, az erőt csak Isten tudja megadni. Az itt szereplő szó olyan forrást jelöl, amelynek a gyökere a mindenható Isten. Azt mondja pünköstkor, hogy vesztek, kaptok erőt. Maradjatok Jeruzsálemben, mondja az övéinek Jézus, aztán majd Júdeában, meg Samáriában, meg tágul a kör a föld végső határáig. Így ment az Isten ereje, és hálózta be az egész világot. Így jött át Macedónián keresztül Európába is, Pannónia provinciába. Így ismerhette meg Európa is a kereszténységet. Jó kérdés az, hogy most mi van Európával. Mert hogy nem keresztény, az egészen biztos. Vannak keresztény közösségek, de olyan, hogy keresztény Európa, ez egy mesebeszéd. Ilyen már nagyon régóta nincsen. És amikor a misszióról volt szó, akkor az afrikaiak, meg dél-amerikaiak el is mondták, hogy ti jöttök ide hozzánk? Hát ezt otthon csináljátok, a sajátok házatáján rendet. Meg legyetek olyan keresztényekké, hogy mi fölnézhessünk rátok. Ne akarjatok minket tanítani arra, hogy milyen a kereszténység. Hát nézzünk benneteket. És ami ott van, az minden csak nem az, aminek lenni kellene. Amikor Jézus már nem volt ott a tanítványokkal, akkor a 10 remegő tanítvány, hogy Júdás meghalt, Tamás nem volt ott, bezárkóznak a félelem miatt. Jézus pedig oda megy, megerősíti őket, adja az ő lelkét, és igaz lett az, amit később a Filippi 4.13-ban olvasunk. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nemrégen voltam egyik kórházba látogatni, és egy fiatal, erőteljes, izmos fiúról van szó, és azt mondta, hogy de Robert, ez nekem olyan ciki, hogy ennyire elgyengültem. Mondtam, hogy teljesen normális, beteg vagy, nem? Megtámadott egy kórokozó, az legyengített, Isten ágyba fektetett, mert beszélni akar veled. És akkor egy nagyon jó beszélgetés lett a vége, és mondtam, hogy nem maradsz itt örökre, hat az antibiotikum, fel tudsz majd kelni, haza tudsz menni a családodhoz, a szüleidhez, újra együtt lehetsz azokkal, akiket szeretsz. Most kivont a forgalomból, mert lehet, hogy másképp nem tudott veled vagy velünk beszélni. Valamikor a stressz miatt vagyunk olyan helyzetben, hogy már minden összedől. Tehát meg kéne már végre állni. És fel kellene ismerni, hogy tényleg ezt kell csinálni? Tényleg ott kell csinálni? Tényleg tovább kell csinálni? Vagy valami egészen máshoz kell kezdenünk. A fiatal Timótós megoldhatatlan tűnő nehézséggel találja magát szembe, Efézusban, és ott áll egyedül. De ott van az imádság fegyvere a kezében. Félős volt, nem volt bátor ember. Ezért bátorítja Isten a szavával. Timótos, hát tudom én, hogy milyen vagy. Hát én alkottalak. Erő, szeretet, józanság lelke. És hogyha felemeled a tekintetet Jézusra, lelkileg, akkor majd ő helyre tesz téged. Sőt, ha elcsüggedsz, elveszi a csüggedést, és megtölt erővel. Ezt lehet kérni. Uram, annyira elcsüggettem, segíts már, látod, milyen helyzetben vagyok, milyen állapotban, meg hogy félek. Mit fog majd mondani ott a kormányhivatalban az? Biztos az lesz, hogy nem fogom megkapni. Honnan tudod előre? Jövőbe látsz? Az Isten látja a jövőt egyedül. Nem igaz, hogy a médiumok meg a jövendemondok látják. Hazugság az egész, meg spiritizmus, meg okkultizmus. De az Isten látja, ott van a kezében a jövőnk. Ezért lehet egészséges jövőképünk, félelem nélkül. Nem a háború fogja eldönteni, meg nem világháború, mert annyi mindent mondanak. Az Isten a békesség Istene. Lesz egy pont, amikor azt mondja, hogy itt most elég, és befejezitek. És ha akarnak, hanem le fognak ülni a tárgyalóasztalhoz. Mert nem lesz másképpen lehetőség arra, hogy megegyezzenek. Az Isten lépni fog, mi nem lépett eddig. Meg kell látnunk azt, hogy mire megyünk az Isten nélkül. Mit tudunk okozni egymásnak, meg egy másik országnak, meg egy másik népnek, meg kép valójában testvéri nemzet, hogy tud elbánni egymással, ahelyett, hogy békességben megegyeznének. Rá kell döbbennünk arra, hogy milyenné tettük a világot az Isten nélkül. Figyeljünk csak, azt mondja a Szentírás, ő szabadított, Jézus szabadított minket, ő hívott el szent hívással. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztusban adott nekünk. Mit mond? Az idők kezdete előtt adott nekünk. Hát nem is léteztünk. Na de az Isten előtt léteztünk. Amikor eljött a megteremtésünk pontja, időpontja, akkor megfogantunk, és az édesanyánk megszült minket. Mert eljött ennek az ideje. Hogy ne tudnád akkor, hogy mi lesz velünk? Nem ő döntött el, nem az Isten dönt el, hogy ki lesz hívő és ki nem. Ez bizonyos értelemben benne van abban, hogy nekünk kell válaszolnunk a hívására. De ne keverjük össze a dolgokat. Nem ő akarja, hogy ki üdvözül és ki kározik el. Ő tud róla, és a kettőt szokták összekeverni. Tud arról, hogy ki fog megtérni, és ki nem. De ez nem azt jelenti, hogy ezt ő így akarja. Tud róla, és ez nem ugyanaz, hogy mit akar az Isten. Amiről tud, meg amit akar, ez két különböző dolog. Tudja, hogy ki fog megtérni, ki lesz az ő gyermeke, és ki nem. Hát az idő kezdete előtt azt mondja, hogy tudta már, hogy mi lesz velünk. Pontosan ott volt. Azt mondja Zsoltár, és olyan gyönyörű, hogy titkon formáltalak anyád méhében. Nem volt rejtve a te piciny életed előttem. Ahogy azoké a gyerekeké sem, akiket majd most megkeresztelünk. Isten formálta őket. Találkozott egy férfi meg egy nő, megszerették egymást, és a magból megszületett a gyümölcs, és ez mindig így van. Minden élet magból van. A hitben járó új élet is az Isten igényének a magvából fogan meg, és születik meg. Mit olvasunk? Az idő kezdete előtt, a világ végezeteig veletek maradok. A kezdettől a végig, az alfa és az omega, világos a Szentírás tanítása. Ez körkörös védelem. Körülvesz minket az Isten szeretete. És elrejtve benne telhet az életünk. Aki megteremtette ezt a világot, aki feltámasztotta Jézust, odaadta értünk a Golgotai keresztet, hogy ne tudna segíteni rajtunk. Hogy lenne jó terve mindnyájunkkal. Erősödjünk meg ebben az üzenetben. Én nem akarok, Istenem, a te erőt, szeretetet és józanságon nélkül élni. Kérlek, könyörülj meg rajta. Aztán amire még biztatja Timótust, azt mondja, hogy kaptad a szeretet lelkét is. A lélekben erő és szeretet van. És azt mondja Pál, hogy Timótus, ezzel a szeretettel tudsz majd szeretni mindenkit. Efézusban sem csak cuki emberek értek, meg barátságos emberek. Ahogy a munkahelyünkön sem azok vannak. Meg nem minden főnek olyan aranyos, meg megértő. Van ilyen is, meg van olyan is. Meg van rettenetes, nehéz munkahely, ahol fizikailag is megterelő, meg lelkileg is a dolog. De az Isten adja a szeretetet. És ízzel lehet szolgálni Timótos. Lehet, hogy nem fognak megbecsülni téged. Sokszor nem becsülik az embert. Sem a szolgálatát, sem a munkáját, sem az odaszánását. Nem érdekli a másikat. Például nem érdekel engem ez. Adjál már békén. És semmire nem becsülik. Az, hogy valaki tisztességesen, becsületesen, szentül, él és dolgozik. Ilyenné lett a világ. Nincs mind csodálkozni. De mi nem a világnak számolunk el, ha a templomba járunk, hanem a mindenható Istennek. És ő meg számon tartja az örömeinket, a könnyeinket, a bajainkat, a betegségeinket, és azt is mondja, hogy aki titeket bánt, az az én szemem fényét bántja. Jól gondoljuk meg, hogy bántunk-e embereket. Mert az Isten teremtménye minden ember. A másik is, az az undok, az a kibírhatatlan. És itt tovább. Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Isten pedig vigyáz a tulajdonára. Az ember az ő tulajdona. És az Isten képűség a összetörve is, a bűneset miatt, de ott van a másik emberen is. Az Isten szeretete, amely Róma 5.5 kitöltetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nekünk. A Szentlélek által az Isten agapé szeretete kitöltetik a szívünkbe. Ez nem azonos azzal a szeretettel, ahogy a nagymami szereti az unokát, meg a édesanyja csecsemőjét, meg az apa a kislányát, vagy a fiát. Ez egy másfajta szeretet. Ez fölülről való, átjár minket, és akkor is tudunk szeretni, amikor a másikba talán semmi szeretete méltó nincsen. Egyébként meg azt mondja Pál, ha nincs bennünk ez a szeretet, zengő érc és pengő cimbalom. Az életünk zaj van, de muzsika nincs. Isten meg harmóniát akar teremteni. agapé nélkül sokszor csak gyávaság, félelemvádaskodás, gyűlöködés, konfliktusok és rendetlenség van. Ha szereted az Istent, akkor rendet tartasz magad körül. Mert az Isten a rendisten. Ez ilyen egyszerű. Gondoljuk ezt végig. Rend a szívben, a lélekben, a munkahelyen, az iratok között, abban, amivel foglalkozol, a szekrényedben, és így tovább. Isten a rend lelke. Mert a szeretet az rendet is jelent. Az Isten rendjét. Isten szeretetével pedig Timótus le tudta győzni a nehézségeket. Azt is mondja a Korintus levélben Isten, hogy minden dolgotok ebben a szeretetben menjen végbe. Jó lenne az 1 Korintus 13-at, ami a szeretet himnusza. Nem rója fel rosszat, se olvassuk el. Nap mint nap felolvasni magunknak, hogy belénk ívódjon. Nem mantráló van itt szó, addig hajtogatom, hogy szeretem, szeretem, szeretem. Végre elkezdem tudni szeretni. Nem erről van szó. Mert van, akit nagyon nehéz szeretni. Időnként minket is, nem? Mert minket sem mindig könnyű. Amikor kukacoskodunk, a kákán is csomót találunk, nem is egyet, és így tovább. Amikor rossz kedvűek vagyunk, és ezt arra öntjük ki, akinek ez semmi köze, nem is ő tehet róla. De valahol felbosszantottak, és aki közel van, azon töltjük ki. Jézus ezzel a szeretettel jött el közénk. És a harmadik, amiről beszél, az a józanság. És itt egy olyan szó szerepel a szövegben, a régi görög szövegben, ami azt jelenti, az a képesség, amely az élethelyzetek során a helyes magatartás irányát megszabja. Micsoda szakszerű megfogalmazás. Az a képesség, amely az élethelyzetek során a helyes magatartás irányát, döntés irányát megszabja. Vagyis Isten munkája bennünk a józanságot. Lelke ad vezetést, békességet, és józanságot és bölcsességet. Itt nem józan emberi belátásról van szó. Mert én emlékszem a szovjet filmekre, amit az iskolában kötelező volt megnézni. Akkor a Szergej bácsi, a 102 éves Szergej bácsi, mert hogy abban a rendszerben sokáig éltek az emberek, főleg a Szovjetunióban, és a 102 éves Szergej bácsi végre eljutott a kora bölcsességénél fogva oda, eldöntött, hogy felutazik Moszkvába. Összefogott az egész falu, és mindenki segített a Szergej bácsinak, hogy a terve megvalósuljon. Aztán visszajött, és az alatt az egy év alatt, amíg még élt, mindig ez volt a téma, hogy mit látott Moszkvában. És hogy milyen bölcs ez a Szergej bácsi. Hát itt nem az emberi bölcsességről van szó. Mert az életkor az tapasztalatot hoz magával, meg némi bölcsességet is természetesen. De amiről itt beszél a Szentírás, az az Isten józanságát jelenti. A józanság nem azt jelenti, amikor a gyerekre rászólunk, hogy hagyd már abba, és az abba adja. Mert néha csak azért csinálja, mert a szülő az nagyobb és több ereje van, és egyáltalán ő az apuka, muszáj engedelmeskedni, de nem biztos, hogy belátja. Mindig eszembe jut az a kisfiú, aki utálta széből a borsófőzeléket. És apuci anyucsi belenyomta. Megette, mert hát muszáj, mert a szülők. Hajnalban ott volt az ágyacska mellett egy kis csomó borsófőzelék a szőnyegen. Hát lement, de aztán ki is jött. Nem erről beszél a Szentírás. Azt mondja, hogy ha belátjuk, hogy Istennek van igaza, akkor örömmel tudunk engedelmeskedni abban, annak. A legélesebb élethelyzetekben is ez a józanság felismeri, hogy mi az Isten szerint való döntés. Mikor van ez egy munkában, akkor azt mondjuk, hogy ettől kezdve ezt velem nem lehet csinálni. Itt a vége. Befejeztük. És majd Isten gondoskodik arról, ami és ahol dolgoznunk kell, vagy amit csinálni kell. A hívő ember lelki alapállása, hogy megkérdezi, mi a helyes döntés szerinted való módon. Mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Szabadok vagyunk erre, hogy rábízzuk az Istenre a dolgainkat. Mert akkor csodák sorozatát fogjuk látni nap mint nap. Így kaphat Jézus tanítványa vezetést, választ, útmutatást, józanságot. És többé nem a helyzet, az emberek, a körülmények, a nagyobb család, meg az ilyen olyan amolyan onnan, innen-onnan vett tanácsok, hanem az Isten igéje szabja meg a dolgokat. Mondhatnám úgy is, hogy Timótheus életében, helyzetében az volt a legfontosabb kérdés, hogyan tovább az Isten szerint. És nekünk is lehet ez. Hogyan tovább az Isten szerint. Pál azt mondja tehát Timótheusnak, hogy kapsz erőt, szeretetet és józanságot. Emlékszel, Timótheus, ne felejtsd már el, hányszor imádkoztunk együtt, hogy nyisson Isten Efézusban kaput. és kinyitotta. És te most félsz attól, amire ajtót nyitott az Isten. Hát csináld csak nyugodtan, ha ő ajtót nyitott neked, akkor nem egyedül mész be. És ezt újra és újra elmondom, amit mondtam már. Lehetünk olyan helyzetben, amitől nagyon félünk. De mondjuk el nyugodtan, Úr Jézus, menj be előttem. Te vagy a mindenható Isten egyszülött fia. Rendezd el, amitől én félek. És nem biztos, hogy úgy fog alakulni. Ahogyan mi gondoljuk, valamire számítottam, de sokkal jobb lett, mint amire én számítottam. Mert hogy az Isten rendezi a dolgokat. Ő a nagy rendező. Ehhez képest a filmrendező babazsúr. De az Isten rendezi a dolgokat. Szent kezében tartja a dolgokat. Józanság nélkül összekavarodhat az életünk. Szörnyű döntésekbe mehetünk bele, és utána legalább képletesen falba verjük a fejünket, hogy tudtam ezt megtenni. Mi magunk el akarunk eldönteni kérdéseket, és ha félretesszük Isten törvényét, akkor sikerülhet, de a saját akaratunk szerint. Hisszük mi ezt igazán, hogy Isten el tudja venni a félelmet, tudja adni az erő, a szeretet és a józanság lelkét, rábízhatjuk a dolgainkat, és amikor összeérnek a mutatók az Isten mennyei óráján, meg fogja tenni azt, amire olyan régóta várunk. Én is így voltam. Volt valami, amire 15 éven át vártam. 15 évig imádkoztam. Most van valami, amiért már több mint 20 éve imádkozunk. És még látszatja sincs. De nem igaz, hogy Isten a magasban nem dolgozik. Hát minden úgy alakul, csak ezt nem látjuk át. Annak rendeli alá. Imádkozz tovább. Olyan ez, mint mikor a kőre mindig csepeg a víz. Ott lesz egy lyuk. Aztán télen belefagy a víz a lyukba, és megrepeszti a követ. Régen így bányázták Olaszországban a nagy márványtömböket. Télen. Repesztés, víz, aztán a fagy elvégezte a többit. Az imádság az ilyen, hogy csepeg és csepeg és csepeg, és aztán az Istennél, amikor eljön az időpont, akkor ő cselekedni fog. Azért adta tehát a szeretetet, az erőt és a józanságot, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a bátorítást, az intést és a figyelmeztetést is. Köszönjük, hogy nem a félelem lelkét adod nekünk, hanem az erő, szeretet és józanság lelkét. Újra és újra kérünk, gerjeszt fel ezt bennünket a Szentlélek által. Ha pedig nem ismerünk téged, sőt először hallunk rólad, akkor a szívünket ragad meg, hogy megszeressünk, hogy megértsük, hogy veled és általad tudunk csak boldog és kiegyensúlyozott életet élni. Tedd nyilvánvalóvá, kérünk mindazt, ami ebben a kérdésben elválaszt tőled, és hogy tudjunk módosítani. Most meg kérünk a te drága és tiszta kegyelmeddel bennünket. Állíts a helyünkre, talpunkra, add a te józanságodat a szívünkbe, hogy szerint a való döntéseket hozzunk. Adj erőt a gyászban, a csüggedés idején, amikor kihasználnak, felhasználnak, elhasználnak, és néha még el is dobnak utána, amikor megaláznak, amikor csak a bántás és a baj van, vagy amikor félretesznek, amikor kicsinnek és jelentéktelennek érezzük magunkat. Köszönjük, hogy akkor szeretsz a legjobban, mert akkor van a legnagyobb szükségünk rád. Bocsáss meg, hogy időnként olyan messze dobjuk magunkat a szeretetettől, és azt hiszük, hogy meg tudunk állni saját erővel is. Áldunk, hogy utánunk jössz, megkeresel, megbocsátasz, megtisztítasz, és közel engedsz magadhoz. Légyél te áldott, mindenható Istenünk. Maradjunk egy rövid időre csendben, és beszélgessünk vele. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk Isten szavára úgy, hogy a 390. Dicséretünk utolsó verszakát, a negyedeket elénekeljük, az ige kőszánként megáll. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy 4-kor és 5-kor ifjúsági órák vannak. Hívom és várom erre a testvéreket. A presbitereket kérem, hogy a meghívót legyenek szívesek aláírni a 7-i gyűlésre, és várjuk őket a gyűlésen természetesen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, és a jókedvű adakozót szereti, és megáldja Isten. Ma június 4-e van. Ezen a napon csonkították meg Magyarországot. Emlékezzünk erre a napra úgy, hogy elénekeljük a szózatot együtt. Vegyük Isten áldását, otthonaitokba távozó szeretteink, az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti veletek, mi velünk. Amen.